Építhetünk 200 kennelt, akkor 300 kutya lesz. Nem, az ivartalanítás. Mindig és mindenkor és mindenek felett. Ez is be fog érni, és lehet, hogy 5 év múlva, vagy 8 év múlva, vagy 10 év múlva, de az utánpótlásunkra, a magunk utánpótlására is kell gondolni, hisz mi is kinek fogjuk majd átadni, úgymond ezt az egészet, hogyha nem lesz utódunk, ha nem ismerik meg a munkánkat. Sok a rossz, de legyen ugyanannyi jó is, és addig vagyunk szerintem jó úton.
Vizslafotózás podcast.
A Vizsla Fotózás alapítója Göbjös Péter indította ezt a podcast sorozatot azzal a céllal, hogy ösztönözzön a közösség erősítésére, okos és egészséges cselekvésre és fenntartható működésre. Hogyan támogathatjuk az állatvédelmet úgy, hogy közben saját életünk ne kerüljön veszélybe? A sorozat a valódi kihívásokra fókuszál, messze túlmutatva a pénzügyi nehézségeken. Vendégeivel, állatvédőkkel és szakértőkkel mély és őszinte beszélgetésekbe kezdett az állatvédelmi szervezetek kihívásairól és megoldási lehetőségeiről. Antal Laura, a Vahur Állatvédő Egyesület elnöke, vezetője. 15 éve tevékenykedik az állatvédelemben, több mint 12 éve pedig napi szinten ez tölti ki az életét. Az otthonában a párjával 7 saját mentett kutyusa van, velük él még 2 kecske, 1 törpemalac, 1 teknős, 1 óriás csiga, akik szintén befogadott mentett állatok. Továbbá rendszerint 5-10 gazdi kereső kutyus is él velük, akik általában speciális ellátást igényelnek. Főként keverék kutyusokat ment, de mivel szívszerelme a buldog fajta, így őket a keverékek mellett kiemelten próbálja menteni. Minden jövőbeli álma, vágya, elképzelése a mentett kutyákhoz köthető, hisz kutya nélkül lehet élni, csak nem érdemes. A műsor házigazdája Göbjös Péter, a Vizsla Fotózás alapító fotósa. Mérnök informatikus és tanári diploma megszerzését követően több mint 10 évig IT-s multivilágban dolgozott, majd mégis visszatért a gyerekkori szenvedélyéhez, a fotózáshoz. 10 éve fotóz kutyákat és gazdikat saját műtermében, 3 éve mentorál fotósokat.
Örülök, hogy eljöttél ilyen messziről.
Szia, köszönöm, hogy meghívtál.
Én örülök, mondom, hogy eljöttél, mert azért nem rövid út eljönni Ajkáról.
Igen, azért sokat járunk itt a környéken, úgyhogy azért járunk párszor, így heti szinten legalább egyszer valami ügyből kifolyólag.
És most is sikerült akkor úgy szervezni, hogy kutyával együtt jöttetek.
Igen, mi nálunk, amikor az van, hogy valahova menni kell, ha nem is kutyás téma miatt, mindig, hogy hozzá kapcsolunk egy kicsit. Azért ezek a fuvar dolgok mindig nehezebben oldódnak meg, úgyhogy most is összekötöttük 2 kutyus szállításával, vagy éppen adományért megyünk, úgyhogy valamit mindig
ez
kitalálunk.
Jó, sikerült, örülök, igen, hogy sikerült igen, így, igen. Így szervezni, mert akkor nem is csak emiatt jöttetek, hát nyilván elsősorban emiatt, igen. De jó, ugye azért szerettem volna, hogyha te is eljössz, hogy egy kicsit arról tudjál beszélni, ha nem is kicsit, hanem akár még hosszabban is, ugye itt Pestről nézve elképzelhetetlennek tűnhetnek, már eddig is beszéltem így számtalan állatvédővel, hogy azért ezeket a szaporító telepek, illetve az távoli vidéken, eldugottabb helyeken az állattartási kultúra azért még nagyon durva szinten van, sújtottabb ebbe az állatvédelmi tragédiákban, szörnyűségekben.
Igen, hát az az igazság, hogy titkon egy kicsit mindig a vidékiek, talán a pestiekre egy kicsit, Pest körüli állatvédőkre egy kicsit abból a szempontból irigykednek, hogy itt egy kicsit minden könnyebbnek vagy jobbnak tűnik. Vegyük ezt akár az önkéntesek számában, a támogatók számában, akár az állatorvosok számában. Szóval nekünk vidéken mi is több kilométert teszünk meg ahhoz, hogy állatorvoshoz jussunk, főleg, hogyha speciális esetek vannak, akár egy lábtörés műtét, vagy egy szemműtét, ami komplikáltabb. A pestieknél úgy érezzük, hogy nekik minden egy kicsit könnyebb és közelebb van, de próbálunk mi is ott a lehetőségeinkhez képest mindent megoldani. Ugye körülöttünk is nagyon sok a kisebb település, a falu, ahol aztán kicsúcsosodik ugye a rossz állattartási körülmény, ugye például a láncon tartás az, ami tényleg ott a környező falukba naponta szembesülök abba, hogy minden második háznál még mindig az a szokás, hogy az állatok láncon vannak sajnos.
Nem tudom, hogy hallottad-e Györfi Vikinek, az ebreményes Györfi Vikinek a beszélgetését.
Igen, egyrészt.
Egy kicsit az, ő is már mondta, hogy igen. Hát ugye másról tud beszámolni, hogy mennyivel örömtelibb tud lenni, már az állatvédelem is, jegyzem meg, azért az embertől is függ, tehát hogy a pesti, tehát már megint rossz ez, hogy az ellentétet hozzuk föl, de tény, azért lehet Pesten is rosszul csinálni az állatvédelmet.
Persze itt ugye az adott szervezettől, vagy az adott embertől függ, de azért úgy érezzük, hogy itt egy kicsit jobban kinyílik a világ, és kicsit könnyebb talán, mint vidéken.
Akkor beszélj arról, hogy mi az, ami igazán nehéz nektek? Ugye mondtad, hogy az önkéntesek száma is, illetve lehet, hogy akkor a adomány szempontjából is igen. Alacsonyabb az adományozási kedv, illetve hogy az állatorvosokból is kevesebb van, ugye, hogy nincsen igény. Tehát ugye az a baj, hogy nincs is igény, gondolom, a keleti országban.
Meg a speciálisabb esetek, ugye. Szóval a kisebb városokban is lehet jó egy állatorvos például az ivartalanításban, az alapellátásban, de tényleg, ha már komplikáltabb dolog van, akkor sokszor mi is 80-100-150 kilométert utazunk azért, hogy akár csak egy darab állatot elvigyünk a megfelelő specialista állatorvoshoz.
És mennyire jellemző az, hogy inkább a haszonállatokra vannak állatorvosok? Hogy van állatorvos, csak éppen nincsen ideje ellátni.
Igen, ott a környékbeli kisebb településeken vannak olyan állatorvosok, akik kifejezetten csak haszonállatokkal foglalkoznak, és nincsen rendelőjük. Házhoz esetleg kimennek kutyát beoltani, becsípezni egyéb dolgok, de rendelőt nem tartanak fent.
Mi az, amit még ki tudsz emelni, ami azt látod, hogy nehezebb, vagy kihívást okoz nektek?
Például van egy nyílt nap, egy fővároshoz közeli menhely sokkal nagyobb emberlétszámot tud elérni, és látogatottsági szintet, mint egy kisebb falu. Nagyon sok vidéki menhely például nagyon kiesik a várostól, akinek nincsen járműve, meg sem tudja közelíteni. Akkor például az ilyen nagyobb cégek, akár nagyobb üzletláncok is előbb fognak megtalálni egy főváros központú menhelyet, mint egy vidékit, hogy őket például támogassák.
Durva kérdés próbálok megfogalmazni. Van értelme Pestől ennyire távol az állatvédelemmel foglalkozni?
Szerintem ott van igazán szükség rá még jobban. Igen, pontosan ott van még rá jobban szükség.
Hogy tudtok mégis megbirkózni ezekkel, ennek ellenére? Mert ugye most összehasonlítottuk, de az nem azt jelenti, hogy nincsen semmi.
Igen. Mi tényleg nagyon kicsibe kezdtük, és kicsibe indultunk, és ez most már akár az, hogy itt lehetek mondjuk, egy nagyon nagy dolog a mi életünkben, hisz tényleg, ha valaki végigkövette a mi egész munkásságunkat, és mi gyepmesteri telepet is üzemeltetünk, pluszban ugye a Vahur Állatvédő Egyesületet, azok végigkövethették velünk azt, hogy tényleg mi aztán a nulláról indultunk, és eljutottunk oda, hogy hála az Isten, azt tudom mondani, hogy a többi állatvédő között is talán van egy olyan ismerettségünk, hogy jó viszonyt ápolunk mindenkivel, és úgymond egy kicsit ki is nőttük magunkat. És ahhoz képest, hogy Ajka, sokan azt se tudták, hol van a térképem, most tényleg már azt mondom, hogy elég jól alakulnak a dolgok, és amit szerettünk volna megvalósítani, azoknak a nagy részét sikerült is.
És ugye menhelyetek is van.
Igen.
Hány kutyával mennyi ideje csináljátok magát a menhelyet?
Hát akkor én így kezdem inkább az elejéről. Én olyan körülbelül 14 éve csinálom, úgyhogy minden napjaimat kitölti az 11 éve van. Ez a gyepmesteri telep rész, az 11 éve vettük át, és sikerült az előző borzasztó vezetőséget úgymond felszámolni, és új életet adni a dolognak. A Vahur menhelyet azt pedig olyan 8 éve vezetem körülbelül. Érdekes az élet, mert a Vahur Állatvédő Egyesület az most már jövőre lesz 20 éves amúgy, és ami benne az érdekes, hogy a Németh Réka, az Esculap Állatvédő Egyesületnek az elnöke alapította az alapítók között volt ugye a Réka, akkor ő ugye ajkai lakos volt még, és ő hozta létre ezt a Vahurt, de akkor még ugye kis nagyon kicsibe, és aztán ő eljött ugye Pestre, és más vizekre elvezett, és akkor más valaki vette át ezt az alapítványt, ugye, és ők nagyon-nagyon picibe működtek. És amikor mi átvettük a gyepmesteri telep részt rá, 2-3 évre, a Vahurmenhelyes vezető nélkül maradt, és akkor gondoltam úgy, hogy akkor összekötjük a kettőt, hiszen addig is abban a 2-3 évben úgy üzemeltettük a gyepmesteri telepet, hogy ugye altatás nélkül, és az volt a cél, hogy menhely legyünk, így akkor adott a lehetőség. Úgyhogy így összességében most már több, mint 10 éve.
És mekkora kutya létszámmal?
Ez teljesen változó, átlagban olyan 70 védencünk van, ez volt már 110 is, az már nagyon-nagyon a határainkat feszegette, és akkor már tényleg mindenhol kutya volt. Általánosságban olyan 70-es létszámmal működünk.
Mekkora nehézség ekkora kutya létszámmal működtetni egy helyet?
Valójában itt a végtelenségig elmehetnénk kutyák létszámába, szóval lehetne ennél sokkal több is, de próbálunk úgy gondolkodni, hogy ami nálunk van, azt maximálisan a lehetőségeinkhez képest jól csináljuk, jól tudjuk őket tartani, mindent meg tudjunk nekik adni, ezért nem tudunk feljebb menni ebben a létszámban. Szóval ez a 70-es létszám tartódik, amikor elmegy valaki gazdához, akkor tudunk új kutyát fogadni. Nagyon nehéz, mert naponta vannak megkeresések, és tényleg nincs olyan nap, hogy ne tudnánk új kutyát fogadni, de törekszünk arra, hogy ez a létszám maradjon, mert ez az, amit mi elő tudunk teremteni. Ugye nagy részben az adó 1%, amiből fent tudjuk tartani magunkat, a többi pedig a befolyó adományokból. Tényleg mi is, mint a többi egyesülethez hasonlóan mindent megpróbálunk, akár licitek, akár jótékonysági rendezvények. Ha valami nagyobb projektünk van, vagy célunk, akkor arra gyűjtést írunk ki, és így tudjuk megvalósítani azokat, amiket szeretnénk.
És ez egy folyamatos küzdelem, akkor ugye a hallgató nem látták Laurának az arckifejezését, hogy ugye ez egy nagyon fárasztó dolog, hiszen hiába sikerült összegyűjteni valamire, ott van a következő kutya, ott van a következő csekk. Hogyan tudsz ezzel megbirkózni?
Én azt mondom, hogy tényleg ez egy ilyen 365 napos dolog, mert egy állatvédő, ha ki akarnak kapcsolódni, szerintem legalább minden második gondolata az állatok körül forog akkor is, és mindig azon gondolkodik, hogy hogyan tudná az életüket jobbá tenni, a menhelyet fejleszteni, az állatvédelemben célokat elérni. Nagyon nehéz átgondolni azt, hogy mit hogy csináljunk, és úgy elérni az ember, hogy ne azt érezzék, hogy mindig csak kérünk, és én nekem mindig, ami nagyon fontos, az az elszámolás. Szóval mi akármilyen gyűjtést kiírunk, utána biztos, hogy kitesszük azt, amit sikerült belőle megvásárolni, vagy megépíteni, mindig kitesszük hozzá a számlákat, mindennapi nyitvatartásunkkal bármikor bárki megnézheti a munkánkat, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy így működjünk, hisz ez fogja az embereket inspirálni, hogy van egy hely, ahova oda mehetnek, tényleg megnézhetik, hogy milyen munka folyik ott, tényleg látja, hogy az adott kutya éppen meg lett operálva, az az adott épület megépült, és el tudunk számolni az adományokkal. De ehhez ez kell, hogy jelen legyünk az internet világába, meg tudjuk szólítani az embereket, és utána arra biztassuk őket, hogy segíteni akarjanak, és utána el tudjunk ezzel számolni.
Jól áteveztél a kikapcsolódásról, arról, hogy hogyan számoltok el, és
igen,
hogyan
mert a pihenésben is azon gondolkodunk, hogy mit hogy csináljunk. Szóval én most itt ülök, de már sokszor azon gondolkodok, hogy este milyen posztokat kell kitennem. Nem is tudok másképp működni. Egyszerűen nem.
Nem érzed-e úgy, hogy egyszer ki fogsz égni, vagy a kiégés felé mész ezáltal, hogy folyton ebbe vagy benne?
Ez szerintem az állatvédőknek a legnagyobb félelme, és én nagyon sok ilyennel találkoztam, és pont ezért került aztán hozzánk a gyepmesteri telep, és pont ezért került aztán hozzánk a Vahur Állatvédő Egyesület, mert pont ezekről a kiégésekről volt, vagy kiégésekkel kapcsolatos probléma volt. Mert a régi vezető, például a Vahur Állatvédő Egyesületnél nem a Német Réka, hanem aki a Német Rékától átvette, ő kiégett sajnos. Ő nekem egy nagy példaképem volt, ő általa is csöppentem bele így a menhelyes életbe, és tényleg a példaképből sajnos ő elindult egy olyan úton, hogy annyira kiégett, hogy egy konyhacetlin elköszönve abba hagyta az egészet.
Oké, ez már vége volt, de miből látszódott, vagy milyen problémák jöttek el? Abban tudunk segíteni másnak, hogy mi az, amit kívülről láttál, ha láttál?
Hát talán a reménytelenség tényleg, a szélmalomharc, hogy nem úgy alakulnak talán a dolgok. Még sokszor a generációs különbséget is bele tudom venni, hiszen ő például egyáltalán nem volt az interneten jelen. És most már ezt nem engedheti meg magának szerintem egyetlen egy állatvédő sem, hisz mindent az internetnek köszönhetünk szerintem. A gazdákat, a támogatókat, a figyelmet, mindent az internetnek, és ő egyáltalán nem vett részt az internet világába.
És csak ennyi volt? Már azért kiégés, ez nem az, történik, hogy egyik napra a másikra így...
Ez azért függ össze, mert ez miatt nem voltak pozitív dolgok. Mert minekünk is a nehéz napok után jó leső érzés az, ha akár kapunk visszajelzést. Legyen az éppen egy örökbeadott kutyáról fotó, örökbeadott kutyáról videó, akár egy olyan e-mail, ami egy kicsi biztatást ad, vagy valaki azt írja, hogy szeretne jönni önkénteskedni, vagy támogatná a munkánkat, az egy olyan pozitív visszajelzés, amire szerintem azért szükségünk van, ha beismerjük, ha nem. Hisz akkor tudjuk, hogy jól csináljuk, sok embert elérünk, sok ember mellettünk van, életeket változtattunk meg, és ő neki, hogy ez kimaradt, ezáltal ő neki egy idő után csak a borús oldala jutott a dolgoknak. És ezért indult el talán ezen a lejtőn, hogy már sokkal több volt a negatív, mint a pozitív. Mert annak ellenére, hogy tényleg nagyon-nagyon sok a negatív, mégis ennek ellenére rengeteg a pozitív is. És ez valahogy ameddig egyensúlyban van, addig jó, és mi is arra próbálunk törekedni, hogy egyensúlyban maradjon. Ez akár az oldalunkon is látszik, hogy én arra törekszem mindig, hogy megosztom a rosszat, megosztom a szomorúságot, az elkeseredettségünket, viszont ugyanúgy próbáljuk minden nap megosztani a pozitív dolgokat. Sok a rossz, de legyen ugyanannyi jó is, és addig vagyunk szerintem jó úton.
Kezdem érteni, hogy miért éri meg csinálni, és érzem, én is tudom, hogy miért csinálom, miért vagyok benne, miért akarom ezt csinálni, mert nagyon jó érzés. Csak függővé is tesz ezáltal. Annyira függővé, hogy nem veszed észre már, hogy tényleg ez irányítja az életedet, és ez se jó, mert ahogy te, ugye az egyensúlyt, vagyis inkább azt mondom, hogy a harmóniát kell megtalálni ebben, hogy legyen saját életed is, mert ugye, ha sikerül föltöltődni, ha esetleg kevesebb jön az állatvédelemből pozitív, akkor is valahonnan föl kell tudni töltődni. És hát ugye nem segít a mostani helyzet, mert a többiek arról számolnak be, hogy a örökbefogadási kedv és az adományozási kedv is lankadt és alábbhagyott. Ti mit tapasztaltok?
Hát ugyanezt, mint ők, hogy nagyon visszacsökkentek. Az örökbefogadások is, az adományozások is igazándiból nem is igen lehet az embereket amúgy ez miatt okolni, hisz tényleg sokan az egész életük úgymond nem biztos, hogy az adományozás az első, ami az eszükbe jut. Azt nem mondom, hogy annyira nagyon visszacsökkent az örökbefogadás, inkább azt veszem észre, hogy kisebb termetű kutyába gondolkodnak az emberek. És nagyon sok olyannal találkozok, hogy mindig nagy kutyások voltak, ismerem őket akár gyerekkoromból is, és mindig nagy kutyáik voltak, és elkezd egyre kisebb és kisebb kutyájuk lenni, és ez sokszor a táp drágulásának az árán is, hisz azért tényleg 2-3 kis testűt meg lehet etetni, akár egy nagy testű tápadaggal, ha csak egy napi adag számolunk, vagy az állatorvosi költség is egy nagyobb testű kutyának. Vagy gondolkodnak azon, hogy kisebb lakásba kényszerülnek talán, akik ugye felelősek, azt azért fontos kiemelni, hogy itt felelős gazdikról beszélünk, és inkább a kutya méretén csökkentenek. Ezt valahogy így észrevettem, hogy tényleg aki mindig is nagy kutyás volt, és most valahogy kisebb kutyáért jön el a menhelyre inkább.
Hát nekünk is, ugye mi is ezt mondtuk, hogy ha lesz, akkor kisebb kutya, mert Elsősorban az állatorvosi költségek, ami nagyon-nagyon durva, hogy...
Na, akkor nem tévedünk, akkor ez.
Egyértelműen, tehát hogy még mi is ebbe gondolkodunk. Ez összecseng azzal, amit te is mondasz.
Úgyhogy most az utóbbi időben szinte csak kistestű kutyát adtunk körökbe. Azt nem mondom, hogy kevesebbet, ez a kisebbeknél, a nagyobbaknál van a gond, hogy azokat nehezebben lehet. És ott teljesen leálltunk szinte.
És akkor ugye azt akartam kérdezni, hogy milyen problémákat okoz ez. Például akkor egy konkrét dolgot okoz, hogy nagyobb testű kutyák beragadnak,
pontosan.
Hosszabb ideig van nálatok, vagy akár sok, igen, az élete igen. végig is akár igen. Nálatok maradhat.
Ugye az egy ilyen örök igazság, hogy ugye egy kutya addig probléma, ameddig kín van az utcán. Onnantól kezdve, hogy bevesszük, sokat nem is gondolnak abba bele, hogy utána az a kutya sokszor 2-3 évet van a gondozásunkban. Ő azt a kutyát rég elfelejtette, és az a kutya még mindig a menhelyrácsai mögött van. És igen, hogy ez a baj, hogyha teletesszük magunk csak kizárólag ilyen örökbeadhatatlan nagy testű kutyákkal, akkor utána a legkisebbekre is nemet kell mondani, és ha egyszer megteltünk, akkor nem tudunk többet fogadni.
És hogy lássuk is, érezzük, hogy milyen arányban vannak ezek a kutyák, akik már handicapesek már az örökbefogadás tekintetében?
Hát nálunk a legrégebben belévő védencek, azok ilyen 8 éve vannak benn, szóval majdnem, hogy a legelejétől. A bulltípusúak ugye hátrányban vannak. Nálunk például a legtöbb, aki ilyen nagyon régóta beragadt, az 3 olyan kutya, aki bulltípusú, és mindegyik most lesz 8 éve, hogy a gondozásunkban van. Aztán vannak ugye az egészségügyi problémával küzdők, akiket egyáltalán nem tudunk örökbe adni, azok lesznek többnyire a saját kutyáink, vagy az önkéntesek, vagy a szorosabb csapattagok kutyái. Én is olyan kutyusokkal élek együtt, megosztom meg az életemet nagy részben, akiket nem tudtunk örökbe adni. Valamikor nem adjuk fel a reményt, most is van olyan gazdikeresőnk, akit titkon tudjuk, hogy úgyse adjuk örökbe, de azért nem adjuk fel a reményt. De egy kétlábú kutyát például nem biztos, hogy sokan akarnának, holott teljes életet él.
A 70 kutyából mennyi akkor nagyjából, aki így rosszabb?
Akit, hogy esélytelenebbnek gondolok, hát a 40%-a legalább.
És az a gond, ugye ez a tendencia rossz mindegyik menhelyen vagy állatvédő szervezetnél, hogy ez nő, ez folyamatosan nő. Hiszen te is mondod, hogy hát nem csak kis testűekből, meg örökbefogadható kutyákból áll a mentendő kutyáknak a
és itt most
kutyák.
Éppen csak egy testi dolgokról, vagy testi hibákról, úgymond hibákról beszélünk, akkor még mi van a lelkileg, meg aki úgymond antiszociális kutya, azokról még ilyenkor nem is ejtettünk szót, hogy van olyan, akit sajnos azért nem tudunk örökbeadni.
Van-e megoldás erre a problémára, hogy a 40%-ból ne legyen 60, 80 vagy 100%-a?
Nem tudom. Az én szemléletemben erre nincs megoldás.
Amit én látok, hogy a hosszú távon mindig a 100% felé tendál ez az állomány, akit sokkal nehezebb örökbe adni, és éveket van bent. Tehát egy idő után most 40%, jövőre 50, utána 60. Na, annyira megterheli az állatvédő szervezetet, hogy azáltal ugye egyre kevesebb és kevesebb örökbeadás, kevesebb a pozitív élmény, és ezáltal ugye megint a kiégés fele megyünk akkor, vagy a kudarc fele megyünk. Mi a megoldás? Hogyan lehet ezt lassítani? Kell-e lassítani? Ez egy természetes tendencia, természetes irány?
Nem, hát itt most eleve más nem jut az eszembe, mint a tömeges, de tényleg tömeges ivartalanítás, mert ezek az állatok, akik például ezek az antiszociálisak, főleg ugye vidéken jellemző az, hogy ugyanazoktól a családoktól mentünk rendszeresen kutyákat, és ezek a belszaporulat, aki már úgy születik, hogy már születése előtt szinte borítékolva van, hogy ez a kutya problémás lesz, vagy testileg, vagy lelkileg. Most jelenleg is egy ilyen mentésben vagyunk benne amúgy, úgyhogy ez most különösen nehezen érint ez a történet. Napok óta ezt a mentést folytatjuk, bonyolítjuk, és éjszaka is ezen jár az eszünk, de itt olyan kutyák vannak, annyira problémások és egymásnak a leszármazottjai, hogy nem tudom, hogy nekik milyen megoldás lehetne. És ez csak egy dologgal lehetne megelőzni, az ivartalanítással.
És az ivartalanítás az egyetlen lehetőség, hogy nem jó lenne, ha mindenki ivartalanítani, de a szaporítók nem fognak ivartalanítani.
De legalább hagynák, hogy segítsünk. Ezek a vidéki emberek, kell mondanom pozitív dolgokat is, és vannak pozitívak, tudok mondani pozitívat is, hogy mit veszünk észre ott a közvetlen környékünkön az elmúlt mondjuk a 10 évet, hogy régen sokkal-sokkal több volt például a dobozban kidobott kutya a környéken, és én most azt mondom, hogy nincs annyi kölyök kutyánk, mint sok-sok évvel ezelőtt. Ez például egy pozitív, de ez azért van, mert rengeteget ivartalanítunk, de tényleg rengeteget.
Hogy lehet az ivartalanítás felé vinni az embereket? Mi lenne a jó? Hogyan lehetne ezt nagyobb szinten, vagy pedig a ti környéketeken még hatékonyabban csinálni?
Hát az anyagi rész miatt, mert én most is tudok rengeteg olyan családot, és sorba haladunk, ahol engedik az ivartalanítást, de az első az, hogy legyen anyagi fedezet, hogy fel tudjuk ajánlani azt, hogy ingyen. És így tudjuk elérni ott a környéken. És volt olyan, ahol a csodaszép BMW állt az udvarba, és tudtuk azt, hogy nincsen szükség arra, hogy mi kifizessük ezt az ivartalanítást, de tipikusan olyan emberek voltak, akik akkor is elfogadták, és inkább kivartalanítottuk a kutyát, csak ne legyen alom.
Ugye ez már egy pozitív dolog, hogy engedik, mert ugye sokan arról számolnak be, hogy nehogy már ide jöjjön, és majd te mondd meg, hogy mit csináljon ő a kutyájával, illetve hogy ivartalan is, hogy meg akar csonkítani. Hogyan értétek el, hogy engedjék?
Egyrésztről például a lelkünk kibeszéljük, ezt komolyan. Mi nagyon sok időt próbálunk a beszélgetéssel elérni, a normális kommunikációval, és próbáljuk, néha már azt mondom, hogy vannak ilyen sorozatok, mint hogy ilyen viselkedéskutatók, de néha magunkat is annak érzem, de tényleg, hogy kit hogyan lehet megközelíteni, és van olyan, akit ha látjuk azt, hogy szereti az állatot, akkor tényleg meg tudjuk győzni arról, hogy egészségesebb lesz, tovább fog veled maradni. Ezekkel az indokokkal van olyan, ahol látjuk azt, hogy nagyon-nagyon csodaszép az udvar, nagyon figyelme van éppen a tujasorra, akkor elmondjuk, hogy de jó lesz, nem fogja lepisilni, időbe ki kell ivartani. Szóval tényleg már mindenféle dolgot bevetünk, hogy elérjük a célunkat.
Ez azt jelenti, hogy egyesével csináljátok ezt?
Hát ott a környékben igen.
Ez visszük minden.
Visszük minden héten a saját gazdikereső kutyáinkat, és mindig viszünk egyet-egyet, aki családtól származik. Akit oda megyünk érte, elviszük a műtétre, és műtét után hazavisszük.
Ez csodálatos munka, de nagyon, hát én, ahogy én látom most, ez nem túl hatékony. Ugye nagyon nehéz az, hogy iszonyat meló, hogy egyesével kell fölkeresni az embereket, de akkor ti se találtatok még arra, hogy hogyan lehetne ezt tömegesebb szinten elfogadtatni. Tehát most még egyelőre csak az elfogadtatásom van, hogy egyáltalán engedje, hogy ingyen.
Igen. Meg hát ott a környékbeli különböző adókveszek oldalon, ahol hirdetik a kiskutyákat, ott mi már egyből beavatkozunk. És egyből vagy írunk a poszt alá, vagy privátban az embernek, hogy segítünk. Hogy oké, ez az utolsó alom, akár még ebben is segítünk, hirdessük meg, beoltatjuk, stb. Legyen jó gazda, és utána elvisszük.
Olyan
ivartalanításra. Muszáj, lehet, hogy picibe, de hidd el, hogy érzem az elmúlt 8-10 évnek azt a sok-sok picit, hisz ha tényleg összeadjuk, hogy az hány száz kutya, tényleg azt mondom, hogy egy 7-8-9 évvel ezelőtt sportáskába dobálták be, kartondobozba a gyepire a felesleges almokat. Nem tudom, hol kopogjam most le tényleg, de most már nagyon-nagyon régóta például ilyen nem volt, hogy bedobáltak menhelyre hozzánk kiskutyákat.
Amit fölírtam, hogy kitartás, hogy ennélkül ezt nem lehet csinálni. Tehát az, hogy 8-10 év, mire hatása lesz valaminek, mert ugye amikor mondtam, hogy ez olyan célmalomharc, hogy mindig lesz valaki új, akinek éppen jaj, született buksikának.
Igen. De hozzáteszem, hogy az interneten azért már látom azt, hogy mennyi kölyök kutya van, szóval ezt nem globálisan mondom, ezt tényleg a mi környékünkön mondom, hogy mi ezt tudtuk elérni.
Én ehhez gratulálok, hogy így konkrétan van eredménye ennek, és hogy van értelme ennek, hogy úgymond kicsibe csinálni, és ami egy nagyon fontos üzenet volt részedről, hogyha lenne anyagi támogatás, akkor tudnátok többet ivartalanítani. Tudnátok? Van elég állatorvos például?
Tudnánk, megoldanánk.
Megoldanánk.
Az biztos nem lenne probléma.
Tehát igazán, és ez viszont már nagyon nagy pénz.
Igen, pedig... és hát mindenféle, amikor pályázunk, és olyanra van lehetőség, hogy ivartanítás, mi mindig azt maxoljuk ki. Most is volt olyan pályázat a tavalyi év folyamán, hogy lehetett volna bővítés, lehetett volna akármilyen épület, vagy rezsiszámla, de az egyértelmű, az első helyen nálunk mindig az ivartalanítás. Mással építhetünk 200 kenelt, akkor 300 kutya lesz. Nem. Az ivartalanítás. Mindig és mindenkor és mindenek felett.
Csak ez nem látványos. Nem nincsen rögtön eredménye, ahogy mondtad, 8-10 év, és ezért nehéz is ezt csinálni, hogy ugye ezt, itt is meg kell találni az megfelelő arányt, hogy hát nyilván azért legyen olyan szempontból pozitív is, ne csak egy katonák legyetek, akik megcsinálják ezt a dolgot, de hogy semmi pozitív dolog, tehát ebbe kevesebb pozitív dolog van. Nyilván örültök annak, hogy lesz majd hatása, de kell rögtön hatás, és hát nyilván a mentés az sokkal nagyobb örömöt okoz, vagy kielégülést okoz az embernek. Igen. És örülök, hogy erre ezt tudjátok csinálni, ám de ez nem megint csak nagyon drága dolog.
Hogy... Igen, hát az állatorvosi költség az, ami az egész állatvédelembe a legeslegnagyobb tételt teszi ki. Ez sokkal nagyobb, mint az eledel, de szerintem az is tudja, akinek csak felelősen és egy kutyája van, hogy ő mennyit hagyott. És oké, hogy minden állatvédőnek szinte van kedvezménye állatorvosoknál, de nem kell sokra gondolni, csak egy 10-20-30%. Szóval egy 150 ezer forintos műtétből egy 20%-os kedvezmény sem annyira sok. Meg én abban hiszek, hogy az összefogásban mindig hittem, én totál ilyen csapatjátékos vagyok, én szeretem közösen is megélni ezeket a dolgokat, és tényleg így egymásra számítani és összefogni, és az ivartalanítás is olyan dolog, hogy ha mindenki csak a maga kis 15-20 vagy 30 kilométeres körzetét fedi le, az állatvédőkre értem ezt, akkor egy idő után ezek a Magyarország térképén ezek a kis körök összeérnek, és nem lesz olyan falu, nem lesz olyan település, ahol nincs úgymond állatvédő jelen, és akkor tényleg le tudnánk fedni egy országos lefedettséget, és eljutnánk oda, hogy akit tudunk, tényleg ivartalanítunk, és rendbe tartunk. De ezt mint egy kisebb városnak a menhelye se tudom mondani.
Annyi feladat van, tehát hogy ugye nem csak az ivartalanítás van itt, hanem az edukáció, tehát hogy figyelni, hogy ahol lehet megjelenni, és ahol lehet képezni az embereket, információk kell ellátni, szintén azt mondom, hogy melós. De hogy ez a jó, hogyha meg tudjátok találni az arányt, és megmondod, hogy ez a 15-20 kilométerben vállalod ezt a dolgot, de itt viszont megpróbálsz tenni, akár az online térbe is figyeled, illetve konkrétan ott helyileg is sokkal könnyebben és jobban tudtok beavatkozni és oda menni, és meggyőzni. Példában, amit említettél, ugye nem az a célotok, hogy lehordjátok az embereket, akik egyszer vétkeznek, hanem megpróbálni inkább megfelelő információkkal ellátni. Én azt látom, hogy sokat ilyen szempontból pozitívabban állsz hozzá az emberekhez.
Igen, pedig azt szokták mondani, hogy nem, meg azért nekem is ugyanúgy a kisvárosban megvannak a, most ez így hülyén hangzik, hogy haragosaim, de engem is nagyon sokan pont ezért nem szeretnek, hogy úgymond nagy szám van, mindig így ismernek, hogy Laura az a nagy szájú, de aki meg úgy jobban megismer, vagy belém lát, az tudja, hogy én mindent jó indulatúan próbálom. Én azért, hogy neki segítsek, az állatának segítsek, és egy kompromisszumot tudjunk létrehozni. A kutyák érdekében egyértelműen. A megelőzéssel kapcsolatban, meg a felvilágosítással kapcsolatban pedig nagyon sok menhelyest látok, hogy elvégzi maximálisan a munkáját a telepen, a telepi körülmények között, a befogásban, az állatvédelemben, ennek a részében, de nem marad marad ideje, energiája iskolákba járni, óvodákba járni, különböző olyan rendezvényeket szervezni akár, olyan programokat létrehozni, amiben pont az lenne a lényeg, hogy felvilágosítsuk a következő generációt, pedig ez nagyon fontos, és erre muszáj időt szánni. És én is szívesebben, én mindig elmondom, én is szívesebben vagyok a menhelyen, mint posztot írok, én is szívesebben vagyok a menhelyen, mint iskolába megyek, vagy óvodába megyek, de muszáj. És ez valahogy vele jár, és erre igenis időt kell szakítani. És hogyha nem is az adott ember, aki azt a menhelyet vezeti, akkor meg kell találni azokat az embereket, akik ebbe tudnak segíteni, és úgymond megtanítani, kioktatni, közösen létrehozni ezeket a óvodai előadásokat, iskolai előadásokat, hogy ott is jelen legyünk, és térbe legyünk, és figyeljenek ránk. Én nekem ezzel kapcsolatban is amúgy nagyon sok a pozitív visszajelzés. Nagyon sok óvodába járunk, iskolába, és nagyon sok örökbefogadónk is lesz ezáltal. És többen meg is mennek, és a gyűjtések ott is nem utolsó szempont, hogy azt látni, amikor tényleg a tanárok és az óvónők is ott a környékben mellénk állnak, és gyűjtéseket, és kicsit érzékenyítik a szülőket, a gyerekeket, és összekötik akár egy kis kutyasimivel, vagy kijönnek látogatni a menhelyre. Ezeket kell tenni, én azt gondolom, és majd ez is be fog érni, és lehet, hogy 5 év múlva, vagy 8 év múlva, vagy 10 év múlva, de az utánpótlásunkra, a magunk utánpótlására is kell gondolni, hisz mi is kinek fogjuk majd átadni, úgymond ezt az egészet, hogyha nem lesz utódunk, ha nem ismerik meg a munkánkat.
Nagyon elkötelezettnek kell lenni ehhez, hogy ne csak a kötelezőt csináld meg, hanem többet is, illetve hogy abban a jövőben ennyire gondolkodj a jövőbe is, hogy ne csak a jelen problémáit próbáld meg megoldani, hanem ezen felül ugye a jövő problémáját is, azaz, hogy a jövőt jobbá tenni, hogy már az utánpótlás neveléséről beszéltél, és jó ezt hallani, mert ugye akartam is kérdezni, hogy megtalálni, hogyan tudod megtalálni ezeket az embereket, de tulajdonképpen ők találnak majd meg téged. Hogy ez a jó, hogy örökbefogadók is lehetnek azáltal, hogy oda mész, és utána már megtalálnak téged. Hogy láthatóvá is kell válni az emberek számára, és ez iszonyat meló, ahogy mondod, és hogy azért ezt nem azért csinálod, mert ez a legkedvesebb dolog, de tudod, hogy ennek van, tudod, és egyértelműen mondtad is, hogy van értelme, van haszna. És ilyen szempontból meg azt mondom, hogy nektek sokkal könnyebb dolgotok van, mint Pesten.
Lehet. Én azt mondom, hogy minden mindennel összefügg, de tényleg, és én ez között teljes párhuzamot tudok húzni, és tényleg látom azt, hogy minden mindennel, hogy volt már olyan menhelyes kapcsolatom menhelyvezetőkkel, ahol például nincs sétáltatási program, vagy csak nagyon ritkán van, hogy például egy hónapban csak egyszer. És próbáltam nekik javasolni, hogy munkás dolog az, hogy például mindennapi nyitvatartással vagyunk mi, és munkás ezeket az embereket úgymond kiszolgálni, mert valójában kiszolgáljuk, hogy odajön, kutyát adsz a kezébe, elmondod, hogy mi a helyzet, visszavenni azt a kutyát, kicsit lassítja a menhelyi folyamatot. Jó, ezt ugye mondom úgy még egyszer, kihangsúlyozom, hogy nálunk ennyi állat van, meg egy része ugye idéglenesbe. Ez biztos, hogy egy 200 fős menhelyen nem lehet megcsinálni ezt a mindennapi sétáltatási programot, de egy kisebben, mint ahogy mi is vagyunk, ez kivitelezhető, és a között tudok teljesen párhuzamot húzni, hogy az az ember, aki egyszer kijön, hoz egy konzervet, meglát egy kutyát, elvihetem sétálni, hú, de tetszik az a kutya, elviszi sétálni, elviszi másodszor sétálni, eljön a jövő héten, hoz egy zsáktápot, vagy egy tisztítószert, és beleszeret a kutyába, és örökbe fogadja. Vagy éppen az a valaki olyan helyen dolgozik, hogy a munkahelyén kezdi elmondani, hogy képzeljétek, voltam a Vahur menhelyem. És ez így tényleg minden mindennel összefügg. És soha nem tudod, hogy kivel beszélsz, hogy lehet, hogy az egyik legkedvesebb örökbefogadód lesz a végén, aki előtte mondjuk csak egy használt pokrócot hozott ki.
Azaz, azt kell elérni igazából, hogy egy konzervet hozzon ki.
Igen.
És egy picit már majdnem kedvet csinálsz ahhoz, hogy menhelye legyen az embernek.
Hát nehéz, de nem csinálnék mást. Szóval... Nehéz, de nem csinálnék már. Szerintem ebben minden benne van.
Nagyon jó rávilágítasz amúgy arra, hogy mennyivel másabb és emberibb tud lenni, és értsd, hogy mennyivel könnyebb nektek, visszavágok, mennyivel könnyebb nektek, hogy sokkal emberibb tud lenni a menhely azáltal, hogy sokkal jobban vágy, nem is vágynak, hogy hozzá vannak szokva a személyes kapcsolódáshoz. Tehát, hogyha becsöngetsz egy házba, nem küldenek el egyből. Egyáltalán van csengő, vagy tudsz beszélni az emberekkel, van lehetőséged. Ezt Pesten úgymond nehezebb megoldani, mert jobban elzárkóznak, tehát a szomszédjukat se ismerik az emberek. Kisebb településen azért már ilyen szempontból jobb a helyzet, és úgymond azt mondod, hogy nálatok is egy picit ilyen szempontból jobb a helyzet, hogy jobb lehetőségetek van. Tehát lásd abba a jót is, hogy a nehézség igen, tehát kevésbé vagytok Pestről láthatóak, de ott helyi szinten viszont sokkal jobban világítotok.
Reméljük.
Ezt meg kell állapítani, hogy nagyon pozitív, ez tök jó, és amúgy meg ez is nagyon fontos, hogy kivel találkoznak, milyen állatvédővel találkoznak az emberek. Nagyon nem mindegy, hogy olyan véres szájú, hogy csak üvöltözik és kiabál, és minden szarnak elhordja az embert. Vele nem szívesen bekapcsolatba lépnék kapcsolatba én is. És ugye mennyire fontos ez, hogy te is hogy kommunikálsz az emberekkel?
Pedig én biztosra veszem amúgy különben, hogy nagyon sok állatvédő valamit biztos, hogy kompenzál. És általában, amit kompenzálnak az állatvédelemmel, az általában negatív dolog. Hogy valami nem kerek, valami nem jó, vagy a múltban történt olyan dolog, ami miatt egyáltalán az állatok felé fordultak. Azt kell megtalálni, hogy onnantól kezdve, hogy belevágtál az állatvédelembe, próbálj meg akkor is valahogy egy kicsit, valahogy akkor is pozitív maradni. Mert akkor vagy nagyon gyorsan abba hagyod, vagy nagyon gyorsan belefásulsz, meg kell találni azt, ami aztán erőt ad és visz tovább.
Az állatvédelem nem csak a boldogságról szól, illetve a pozitív dolgokról, hanem vannak, ahogy említetted is, már problémák. Mennyire probléma, milyen problémákkal küzdötök?
Igen, nagyon sok a bejelentés tényleg, mind a rossz tartási körülmény, az nagyon-nagyon sok. Tényleg az, akik a nagyon-nagyon szinten aluliak, nem is tudok mást mondani, aki tényleg az ő körülménye is olyanok, hogy mit várunk el a kutyától, hogyha nekik sincs mit enni, vagy a gyerekeknek. És igen, mondhatjuk, hogy minek tartanak állatot, de mégis jellemző, hisz a legtöbb helyen azt látjuk, hogy azt a nagyon kicsi kis, kevés kis vagyonukat is azzal próbálják megoldani, hogy kell egy bodri buksi, aki védi őket, vagy a házat, vagy azt az éppen, ami megvan nekik, mert akkora értéknek számít az adott valami, és ez kell. Igen, nagyon sok szaporító van, nagyon sok ilyen rossz tartási körülmény, és pont ezért hiszek az összefogásba, hogy most is ebbe vagyunk benne egy ilyen ügyben. Rengeteg állat van ennél az adott embernél, és pont most kértem más állatvédők segítségét, hogy ki kell onnan pakolnunk 50 állatot, amik antiszociálisak. És sajnos nem az egyetlen ott a környékben, úgyhogy ha ezzel végzünk, akkor megyünk a következőhöz, de valamit akkor is kell, mert ez így nem maradhat.
Látsz-e valami esélyt arra, hogy ne legyen folyton újabb és újabb ilyen 50-es létszámú antiszociális szaporító teleppel dolgotok?
Persze, hát most valójában elkezdhetnénk majdnem előről az egészet is beszélgethetnénk, még 40 percet mondjuk, hogyha arról beszélnénk, hogy milyen akadályokba ütközünk, mind hatóságilag és mindenhogyan. Most ugyan ebben vagyunk pontosan bent, hogy nagyon nehéz együtt dolgozni a hatósági állatorvosokkal például, teljesen más a szemléletünk, iszonyatosan nehéz elérni azt, hogy eljusson oda valaki, hogy el legyen tiltva az állattartástól. Nagyon éveken keresztül tartó bírósági ügyeink vannak jelenleg, és 4-5 olyan ügy fut, ami 3-4 éve húzódik. És abban a 3-4 évben annak az adott embernek újabb 15-20 megkínzott kutyát jelent az, hogy ilyen lassan halad a dolog. És azt kell mondjam, hogy ez a rész, amiben el vagyunk keseredve, hogy nem kapják meg a megfelelő dolgokat, akár az eltiltást, akármilyen pénzbírságot, ki kellene fizettetni a különböző költségeket, ami az Állatvédő Egyesületet terheli mondjuk. Például Olaf esetét tudom felhozni, róla most elég sok poszt és minden megjelent. Tavaly télen került hozzánk egy francia buldog, brutális fülgyulladással, de úgy, hogy ez a teljes hallójáratot érintő, teljesen kitüremkedő, hatalmas fájdalmakkal él, tényleg már az egyensúlyát elvesztette a kutya, nem volt étvágya a hatalmas fájdalomtól és kínoktól, amiket átélt. Hozzánk került, mi rendbe tettük, miután mindkét műtéten túlesett, az egyik fülét teljesen le is kellett operálni, az egész hallójáratot ki, a másik oldalon a fülnek egy része megmaradhatott, de ott is teljes hallójáratírtás. Miután rendbe tettük, több százezer forintért megműtettük, elkezdte összeszedni magát, jelentkezett a gazdája, hogy kéri vissza. És feljelentett minket állatvédőket, és elkezdődött az óriási nagy herce-hurca. A kutyát a rendőrség lefoglalta, helyben hagyólag nálunk hagyta addig a mi gondozásunkban, míg zajlik ez az ügy. Kiküldtek egy igazságügyi orvosszakértőt, aki úgymond pártatlan, hogy állapítsa meg, hisz ő a régi tulaj azzal takarózott, hogy az ő állatorvosa azt mondta, hogy erre a műtétre nem volt szükség, vagy műtétekre nem lett volna szükség, ezt feleslegesen végeztettük el. Kiérkezett a szakértő állatorvos, aki egyértelműen megállapította, hogy ezekre a műtétekre szükség volt, megállja a helyét az állatkínzás. Majd hónapokig nem kaptunk semmilyen értesítést, majd egyszer csak megérkezett az ügyészségtől a levél, hogy igen, megállja a helyét az állatkínzás, a különös szenvedést élt át a kutya, és kegyetlen bánásmód, felsorolták mindenféle olyat, majd az volt mégis a végeredmény, hogy adjuk vissza a kutyát a gazdának, kapni fog másfél év, még úgymond felfüggesztettet sem, hanem csak annyi, hogyha másfél évig történik valami, akkor lesz gond. Ha másfél évig csinál valamit még ez a gazda, de ha nem csinál semmit, akkor az egész ügy egyszerűen eltűnik, és adjuk vissza az állatot.
De ki kellett fizetnie a orvosi költségeket?
Nem. Nem, egy ilyen 100 000 forintos, csak így hasracsapásszerűen megállapítottak egy 100 000 forintos térítést úgymond az egyesületünk felé. Hozzáteszem, hogy így a műtéti és kezelési költségek az 500 000 forintot elérték, úgyhogy ezt a 100 000-et sem tudom, hogy hogyan állapították meg, de itt nem is a pénz a lényeg, itt az a lényeg, hogy amikor leírják ezt, hogy igen, állatkínzás, különös fájdalom, maradandó egészségkárosodás, ami ugye benne van a törvényben, hogy maradandó egészségkárosodás, és ő azt szenvedett, ez az állat, és hogy adjuk vissza, ezt hogyan? Ezt egyszerűen ültem órákon keresztül, néztem a levelet, és nem bírtam feldolgozni, nem bírtam felfogni, hogy leírják ezeket a dolgokat, de azért adjuk vissza. Úgyhogy ő például most még nálunk van, ha rajtunk múlik, reméljük nálunk is marad, de ő például most ilyen állapotban is küzdünk érte, különböző levelek, biztos, hogy lesznek tárgyalások, nem adjuk egykönnyen, de felháborító ez az eset is. És ez csak egy a nagyon-nagyon sok közül.
És akkor itt már megint nem a pénzről van szó, hogy itt nem a pénz hiányzik, hanem hogy a hatóságok a törvényeket tartassák be. Illetve, hogy a hatóságokat kell egy kicsit edukálni, és információkkal ellátni, felvilágosítani, hogy ez mit is jelent az állatnak. Tehát itt nagyon az hiányzik. Mind a törvényhozásnál, mind a egyéb hatóságoknál. És ez nem pénzkérdés, ilyen szempontból nem pénzkérdés, hogy kell az ivartalanításra akár mekkora büdzsé, hanem egyszerűen az embereken múlik.
Igen, nagyon sokszor látjuk azt, akár például csak a rendőrségről beszélve, hogy különböző helyszíneken azért mi megyünk nem csak Ajka körül, hanem messzebbre is megyünk állatokért, szaporító telepek felszámolásába is többször részt vettünk, kiemelten mentjük a buldogfajtájú kutyákat, úgyhogy ott meg nincs is az, hogy most csak Ajka körül, hanem messzebbről is akár. Rengeteg rendőrkapitánysággal volt dolgunk, és hogy egyszerűen valahol maximális a mellszélességgel mellettünk álltak, és a kérkező rendőrök is olyanok voltak, hogy jó volt velük együtt dolgozni, ezt kell, hogy mondjam, annyira mellettünk álltak, és ez mondjuk minden második helyszínnél van így. A többinél ott most miért hívták ki, most ez probléma, hogy ilyen, ez most miért zavar, miért kötelező a csíp, és egyszerűen csak forgatjuk a fejünk, hogy nem hiszük el, hogy ilyen emberek vannak a hatóság felől is.
Hát akkor ott is kell majd egy megfelelő felvilágosítás, és ott is kell edukációt tartani, akkor lehet, hogy már nem csak az iskolákba és az óvodákba kell menni, hanem sokkal inkább a hatóságokhoz is, és ott is meg kell találni a megfelelő kapcsolatot, hogy ilyet meg lehessen tenni. Mert akkor ez hiányzik. Ugye azt gondolná az ember, hogy megvan, de hogy, ahogy el is mondtad ezt a történetet is, és mások is mondanak ilyeneket, hogy csak ez hiányzik, hogy megfelelően tudják, hogy egyáltalán mi ez az állatvédelem, és ha már csinálják, akkor csak ennyi, hogy rendesen csinálják.
Igen, meg ami egyértelmű, az legyen egyértelmű. Itt tényleg megint ugye az OLAF-ot tudom mondani, le van írva, hogy maradandó egészségkárosodás, különös szenvedés az állatnak, és mégis adjuk vissza. Ez egyszerűen így nem működik.
Nektek milyen a viszonyotok, hogyha beszélhetsz erről a hatósági állatorvosa ott? Jó.
De beszélhetek. Nehéz vele, nehéz. A mostani ügy kapcsán is. Azért nehéz, mert most is ebből az 50 mentéses dologból, az 50 kutyából, hogy 10-et megtartsz. Ez így nem.
Miért?
Ez így nem lehet kompromisszum. Én mondom azt, hogy vannak olyan helyek, ahol lehet azt mondani, hogy oké, tartsál meg egy pár állatot, kivartalanítjuk, beoltjuk, becsipezzük, akár ha kell segítjük, akár minden héten viszek oda tápot. Tartsál meg hármat, mert akkor biztos, hogy nem biztos, de valószínűbb, hogy nem lesz új kutyád. Ha viszont mindent elveszünk, tuti, hogy szerez. Ez egy ilyen tapasztalat.
Jó, tehát már is mondod, hogy miért nem érdemes az összeset elkobozni, azért, mert hogy ugyanúgy fog szerezni, és nem tud enélkül élni. Tehát egyszerűen már
de ez
csinálj.
Ott, ahol látod az értelem egy kis szikráját az emberbe. De ha nem látod, ahol a tényleg az igazi kegyetlenség van, ott egy állat sem maradjon. Hogy mi a tudatlanság, és mi sokszor a gonoszság. És ezt különböző helyszíneken tapasztaljuk, hogy ahol tényleg azt látjuk, hogy tudatlan, de az állat is, látom, hogy szereti, ő is szereti az állatot, de azért fél évente szül, mert értsük meg, hogy ő neki nincs pénze. Értsük meg, hogy ezt te azért látod. Ezt így nehéz megmondani, ez tényleg az adott szituáció hozza, de hol látod azt, hogy együttműködik, és úgy áll hozzá, ott van, hogy mi is hagyunk ott állatot.
Jó, és mi a baj a hatósági állatorvos döntésével?
Ez pont nem az a hely, ahol akármennyi kutyának is kellene maradnia.
És miért gondolja, hogy kell maradnia? Ő miért gondolhatja azt, hogy kell maradnia?
Idefele úton is volt egy érdekes telefonhívásom ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy ennél az ügynél is feljebb kell menni, és nem a helyi hatósági állatorvost kihívni a helyszínre, mert ott nagyon sokszor van az, hogy a sogor koma cimbora. És ezt muszáj mondanom, mert ez így van. Ez így van, volt ilyen ügyünk rendőrségi is, hogy kiderült, hogy az állatkínzó rokon, ismerős haver, családtag, úgyhogy itt ezért kell néha tovább menni, és hogy ezekre is figyelnünk kell, hogy mindig ezt mondom, hogy az állatvédők azok és ez hangozhat úgy, hogy mintha magunkat isteníteném, de ezt ugyanezt mondom a többiek felé, rengeteg állatvédelembe tevékenykedő ember van, akire felnézek, és tisztelem, és becsülöm, és tanulok tőle, és tanácsot kérek tőle, de tényleg, hogy nekünk így ilyen nagyon sok oldalúnak kell lenni. Kezdjük onnan, hogy akár tényleg tudjál beszélgetni egy óvodás kisgyerekkel egy előadáson, tudjál beszélni a gazdákkal, de legyél elég értelmes ahhoz, hogy elmenj egy bíróságra, egy rendőrségre, egy akár ide hozzád egy beszélgetésre, tudjál megszólalni, kommunikálni, ehelyesen beszélni.
Néha meg nagyon keménynek is kell lenni.
Néha meg igen. Igen,
hogy,
igen.
Hogy ott meg kell mutatni, hogy erő van, és igen. Hogy nem szólakozhat.
És a nők szerintem amúgy háttérből indulnak. Mint az állatvédelem terén is, hogy én azt látom, hogy a férfiak, vagy a férfi menhelyvezetők sokkal több mindent el tudnak érni, vagy komolyabban veszik őket, mint a nőket.
Ó, ez megint egy érdekes témát nyit, hogy miért nincsenek férfiak. Egy picit tudom a választ, hogy miért nincs annyi férfi ebbe a mondjuk szakmának.
Pedig a férfiakra nagy szükség lenne. Mi is azért van egy-két fiú, de többnyire azért csajok nyomjuk itt a dolgokat, és vannak olyan esetek, amikor pedig nagy szükségünk lenne fiúkra.
Hogyan lehet kedvet csinálni, hogy férfiak is?
Nagyon sok embernek van kedve amúgy ebbe belecsöppen. Én azt láttam itt a sok év alatt, hogy jönnek egy darabig, és aztán elmegy a lelkesedés, amiről ugye már beszéltünk. Szóval nagyon sok önkéntesünk volt nekünk, nagyon sok csapattagunk, de ilyen egy-két évente majdnem, hogy lecserélődnek.
Mi tűnhet el nekik? Beszélgettél velük?
Magánéleti dolgok is változhatnak, az az egyik része, meg talán sokan jönnek úgy a menhelyre, hogy éppen amikor egyedül állok, és nincsen például párkapcsolatuk, és ezt olyan eltöltendő idő, hogy akkor megsétáltatok két kutyát, és akkor, amikor már lesz egy párkapcsolat, más kerül előtérben. Vagy olyan is volt, amikor szinte boríték voltuk, hogy volt önkéntesünk, nem volt kutyája, úgymond csóztunk rá kutyát, ezt pozitív értelemben, hogy fogadott örökbe, és onnantól kezdve meg nem járt. Mert a saját kutyájával volt elfoglalva, és a saját kutyáját sétáltatta már, és nem a menhelyeseket. És tudtuk, hogy el fogjuk veszíteni, de azt is tudtuk, hogy szuper helye lesz annak az adott kutyának.
Meg hát ugye nekik nincs is ez a kényszer, ugye, hogy ők kiléphetnek, ez a jó, ugye önkénteskedésbe, amikor ilyen szinten csinálod, hogy valakihez csatlakozol, hogy tudod tényleg az, hogy lesz helyetted más, vagy ha nem is tudod, akkor is ott tudod hagyni. Míg a te esetedben, hát te nem tudod ott hagyni.
Igen.
Vagy igen?
Nem.
Elgondolkoztál, hogy ott
nem,
hagynád?
Nem, hanem csak így a múltból jutnak eszembe azért dolgok, hogy nekem például a mostani párommal 10 éve vagyunk együtt, de az előző párkapcsolatomnak nagy részében ez miatt volt vége, hogy így körülbelül a kutyák vagy ő. És hát én egyértelműen azt mondtam, hogy a kutyák.
És akkor most, ezt most el kell mondanom.
Most sikerült, igen, olyan párkapcsolatba, hogy a mostani párom az rettentően félt a kutyusoktól. Mondtam neki, hogy na, itt kezdődik a bökkenő. Ez így valahogy nem fog összejönni, hogy te félsz a kutyáktól, én meg 0-24-ben kutyákkal vagyok, kutyákkal élek. Hát most már majdnem, hogy nagyobb kutyás lett, mint én. Ez is fontos szerintem egy állatvédőnek, hogy legyen egy stabil háttér. Ez rengeteget adhat. Ez szerintem ez adhatja talán a legtöbbet, ha tudod azt, hogy olyan valaki, vagy valakik, akár egy olyan csapattaguk állnak melletted, akik a nehezebb napokon húzzuk egymást előre.
Hogyan tudnak nektek segíteni az emberek? Mivel tudnának leginkább segíteni? Mi az, amire leginkább most szükségetek van?
Szerintem így összességében az összes állatvédők körülbelül ugyanezt a választ adja. Én azt mondom, mindenki tud valamit tenni. Hogyha te nem bírsz kijönni a menhelyre, nagyon sokan nem bírnak, és mindenki azt mondja, van olyan, aki ismer már hosszú-hosszú évek óta, valaki gyerekkorom óta, és Laura, én hozzád nem tudok kimenni a menhelyre, mert én csak sírnék, én nem bírok belépni a kaput. Ne lépjél be. Akkor, ha te internetes munkába tudsz segíteni, segíts abba. Ha képszerkesztésbe, akkor képszerkesztésbe. Ha egy kutyát el tudsz vinni helyettem az állatorvoshoz ivartalanításra, akkor a fuvar segítség a segítség. Ha egy gyárba dolgozol és kiteszel a fali újságra egy felhívást, hogy éppen használt takarókat gyűjtesz, vagy használt plüss állatokat, vagy tálakat, akkor abban. Szóval egyszerűen olyan nagy réteg ez a dolog, és annyi mindenben lehet segíteni, hogy mindenki tud valamit tenni. Amire mindenkinek, minden átvédőnek szüksége van, az az anyagi fedezet egyértelműen, a tárgyi dolgok, ugye az élelem, kutyatáp, kutyakonzerv, kutyaszalámi, és a kétkezi munka is ugye nagyon fontos, vagy bármilyen építőanyag.
Budapestről hogyan tudnak nektek segíteni, hogyha valakinek szimpatikussá váltál, illetve az egyesület, akkor hogyan tud?
Annak ellenére, hogy azért Ajkán vagyunk, nagyon sok Pest körüli jár sétáltatni is, hétvégén is, és rengeteg kutyát adunk ide örökbe a környékbe, úgyhogy szerencsére azért elérünk így, mert ezt mondtam, hogy fontos az, hogy a jó hírünket is vigyék, vagy a menhelyeknek a hírét vigyék, mert úgy jön oda hozzánk valaki, hogy éppen Pest ide, hú, hát a kolléganőm tőletek fogadt örökbe azt a nagyon cuki kis pamacsot, én is szeretnék egyet. Hogy ez is fontos, hogy ezért jussunk el, mert vannak, ahol kilométer határok vannak például menhelyeknél, hogy csak az 50 kilométeres körzetbe adnak örökbe. Mi nálunk ugye ilyen nincsen, ismerkedés, látogatás mindenképpen szükséges, segíteni pedig tényleg nagyon sokféleképpen lehet. Akár futáron keresztül, tényleg tápadománnyal, orvosi költség hozzájárulással, meg hát az internetes jelenlét, hogy a megosztások nagyon sokat számítanak, amit kicsit néha alul értékelnek, de nagyon fontos pedig, hogy minél több emberhez eljussunk.
Én nagyon örülök, hogy messziről is eljöttél ide, és remélem, hogy tudunk még beszélgetni, mert van egy csomó téma, amit nem is mentünk bele annyira, pedig lehetett volna, de remélem lesz legközelebb egy másik lehetőség, és megint föl tudsz jönni hozzánk.
Nagyon örülnék neki, és nagyon köszönöm.
Én is köszönöm.
Vizslafotózás Podcast.